Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kész támogatni Mark Rutte távozó holland miniszterelnök jelölését a NATO főtitkári posztjára, írta az Exportalon Orbán Viktor. Tesszük ezt annak a fogadalmának a fényében, hogy teljes mértékben támogatja azt a megállapodást, amely szerint magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében, és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat, indokolt a miniszterelnök. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt politikusa, a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi a következő 5 évre. Orbán Viktor szerint semmibe vették az európai emberek akaratát és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. A Néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott a kormányfő. Make Europe Great Again, vagyis tegyük nagyjá Európát lesz az uniós magyar elnökségi elmondata, jelentette be Bóka János. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Unió tanácsa 2024 második félévi magyar elnökségének hivatalos prioritásait, közösségi oldalait és vizuális megjelenését mutatta be a Várkert bazárban. Az Európai Néppárt 97%-os támogatással felvette a Tisza pártot a párt családjukba. Az elnök frakcióvezető újságíróknak nyilatkozva előzőleg kijelentette, támogatja a csatlakozási kérelmet. Manfred Weber szerint jó látni, hogy az a párt, amelyik felteszi a szükséges kérdéseket Magyarországon, most csatlakozik a korrupcióellenes és jogállamisággal kapcsolatos fellépésükhöz. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 7%-osra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó 2 célét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Korábban Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank most még folytathatja ezt a pályát, az év második felében azonban nagyon visszafogott tere lesz a további kamatvágásnak. A forint a döntés hírére erősödött. A főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól, írta a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a fővárosi ítélőtábla elutasította Karácsony Gergely újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forint be nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól, tette hozzá, azzal folytatva mindeközben Budapest csődben van. Perben és haragban állunk jelenleg is a kormánnyal, hiszen a szolidaritási hozzájárulás mértéke magas, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem az állami számvevőszék tavalyi jelentése is, ami miatt nettó befizető a főváros a kormánynak, reagált Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Lapértesülés szerint a hatóságok őrizetbe vették Ceglédi Gergő óbudai alpolgármestert, a baloldali összefogás politikusát. A beszámoló alapján ez egyenes folyamánya annak a házkutatásnak, amelyet a központi nyomozó főügyészség végzett az óbudai városházán, a vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozása során. Emelkedik az úgynevezett nevelőszülői ellátmány havi összege, az a támogatás, amelyet kizárólag a gyermek étkezésére, ruházkodására, tankönyvre, fejlesztő foglalkozásokra lehet fordítani, jelentette be a gondoskolás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila közölte, ez alapesetben 53.430 forint havonta, ezt emeli meg a kormány 11.000 forinttal, a növekményt ez év január 1-től visszamenőlegesen megkapják az érintettek. 3 elemmel bővült a hungarikumok gyűjteménye, és 2 tétellel gyarapodott a Magyar Értéktár. Hungarikum lett a kocsi, egy magyar eredetű közlekedési megoldás, a szaloncukor, amely a karácsony elmaradhatatlan része, valamint a 60-i aranyfácán sűrített paradicsom, amely világszerte ismert, kizárólag magyar földeken termesztett paradicsomból készül. Az értéktárba felvett új elemek közé tartozik a pápai sonka, a húsipar híres terméke, valamint a nándorfehérvári diadal emlékére elrendelt mindennapi déli harangszó. A gyerekeket, fiatalokat kiemelten érintő vasúti veszélyekre, valamint a felnőtt kísérők felelősségére hívja fel a figyelmet a nyári szünidő közelettével a MÁV és a rendőrség. Arra kérik a felnőtteket, mutassanak példát a gyerekeknek, és mindenki tartsa be a szabályokat. Végül az időjárásról: derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben 34-35 fok körül alakul. Az országos tisztifőorvos a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombat éjfélig. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, idősek, várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunk témája a nyári időszakhoz köthető leggyakoribb megbetegedések. Szó lesz megelőzésről, kezelési javaslatokról, sőt jó tanácsokat is megoszt vendégünk, dr. Herceg László egri házi orvos. Műsorunk a 2023. július 10-i adás ismétlése. Ma a beszélgetés első részét hallhatják, ha tehetik, tartsanak velünk.
Nos, hát elmondhatjuk, hogy a betegségek nyáron sem kerülnek el minket. Üdvözlöm újra a stúdiónkban, doktor urat. Melyek a leggyakoribb nyári betegségek?
Eléggé kiterjedt. Minden betegségnek megvan a maga szezonalitása. Kezdjük a legegyszerűbbel. Nők leggyakoribb panasza nyáron a hólyaghurut, alsó húgyúti fertőzés. Mi ennek az oka? Van egy nagyon egyszerű anatómiai oka, hiszen a húgycsőnyílás külső része, illetve a húgyhólyak között körülbelül másfél, maximum 3 cm hosszú az a húgycső, ami tulajdonképpen akadályt jelent, hogy ne szivárogjon be semmiféle baktérium. Egyébként a normál hüvely, illetve bélflórában levő baktériumoknak ugye ott van a helye a hüvelyben, ami tulajdonképpen megvédi a más kórokozó gomba, stb. Megtelepedésétől az emberi testet. Na most ez oda való a bélflórába is, meg a hüvelyflórába is, de nem való a húgyutakba. És hát nyáron ugye nagyon gyakori az, hogy jobban beizzad az ember, ugye itt az alsó test részeken, ugye a ruha alatt jobban megmarad a nedvesség, és ezáltal a nedvesebb bőrváladékban ezek a baktériumok odébb tudnak kúszni. Tehát gyakorlatilag a húgycsőnyílás közelébe kerülnek, és onnan idézőjelben már csak egy ugrás, hogy bekerüljenek a húgyutakba. Ehhez persze hozzájárulhat a nem kellően higiénikus fürdővizeknek a használata. Most itt különböző strandokra gondolok, bár időnként iszonyú durva fertőtlenítő mennyiséggel találkozunk, tehát van úgy, hogy az ember egy ilyen uszoda látogatás után egy egész napon át érzi magán ezt a klóros valami illatot, ha nevezhetjük illatnak. Na szóval az a lényeg, hogy nagyon könnyen felszivárog a baktérium a húgyutakba, és hát a nőknél, főleg kislányoknál, de nőknél is, tehát a minden életkorú nőnél is gyakoribb nyáron a húgyuti fertőzés, aminek jellegzetes tünetei azok, hogy gyakran kell menni pisilni. Ahogy a lányom még fiatalabb korában mondta, apa, csípszúr, harap! Ez azt jelentette, hogy nagyon kellemetlen a vizelési inger, illetve a vizeletürítés, és a leggyakoribb jellegzetes tünet, hogy a vizeletürítés végén továbbra is megmarad a vizelési inger, egy ilyen égő, kellemetlen csípőérzéssel, úgy érzi, hogy befejeztem, már nem jön semmi, és még mindig, mintha kikívánkozna valami. Nyilvánvalóan a gyulladt húgyutnak ez a jelzése. Most mit lehet kezdeni ezzel? Ugye régebben azt csinálták, hogy egy kamillás ülőfürdő, ez az amaz, próbálták enyhíteni a tüneteket. Valóban a külső tüneteket tudja enyhíteni, de önmagát a gyulladást nem szünteti meg. Manapság divatossá váltak a különböző gyógynövények használata, ilyen például a tőzegáfonya. Rendkívül jó a tőzegáfonyának.
Tabletta formájában egyébként, ez tablettaként?
Mindegy, hogy milyen formában. Van egy olyan hatása, hogy gátolja a kórokozóknak a megtelepedését, mert egy olyan anyag termelődik, vagy választódik ki a nyálkahártyán keresztül a tőzegáfonya bejuttatásával, ami a baktériumok megtelepedését és ezáltal a szaporodását némileg gátolja. Viszont ez rendkívül megtévesztő. Miért? Azért, mert ha már megvan a bakteriális fertőzés, mert kialakult a húgyúti fertőzés, és akkor kezdi el valaki szedni ezeket, akár a medveszőlő levélien, vagy a tőzegáfonya, akkor annak az lesz a következménye, hogy elnyomja a tüneteket, tehát nem fogja érezni annyira a panaszokat, de maga a fertőzés nem szűnik meg. Tehát nagyon sokszor diagnosztikusan is félrevezető a dolog, tehát hogy megjelenik a paciens azzal, hogy már egy hete kezdődött, elkezdte a tőzegáfonyát, utána sokkal jobb lett, de most megint, és még mindig, és csak nem akartak megszűnni a panaszai, és amikor megvizsgáljuk a vizeletet, akkor azt látjuk, hogy alig van baktérium jelenlétére utaló diagnosztikus eredmény, mert visszaszorult valamelyes, de maga a gyulladás nem szűnt meg. És ennek az lehet a rossz következménye, hogy nem csak a hólyagban, hanem szépen felszáll egészen a vesemedencéig, és az már egy súlyosabb húgyúti fertőzést jelent, tehát nem csak egy alsó húgyút, hanem egy komolyabb vesemedence gyulladást. Láttunk már olyat, hogy úgynevezett gennyes zsákvese alakult ki, tehát gyakorlatilag tönkre ment tőle a vese. Én ezért azt mondom, hogyha valakinek ilyen alsó húgyúti fertőzésre utaló tünetei vannak, minél hamarabb keresse meg vagy az ügyeletet, vagy a kezelő orvosát, tehát a házi orvosát, és még ne kezdje elszedni ezeket a gyógynövényeket, mert úgy visszaszorítja a tüneteket, hogy ezzel, hát olyan, mint amikor azt mondom, hogy kigyulladt a ház, de gyorsan betakarom, hogy ne látszódjon kifelé a füst, amúgy meg minden leéghet belül. Szóval ez így nem túl szerencsés megoldás. Ezért én azt javaslom, hogy keresse meg minél hamarabb az orvost, mert ők tudnak megfelelő gyógyszert fölírni erre. Vannak most már olyan húgyúti fertőzésre alkalmazható gyógyszerek, amelyek nem általános antibiotikus hatással bírnak, tehát gyakorlatilag a bélflórát és egyéb más normál flórát nem érintik, mert közvetlenül csak a húgyutakban a vizelettel választódik ki, és ott hat helyileg, van olyan, ami ilyen por alakú, és akkor azzal azt szoktuk javasolni, hát nyilván ez vényköteles, fel kell írni ezt a gyógyszert, azt szoktuk javasolni, hogy ha egy napon belül megjelenik az orvosnál, az esetek egy olyan 50%-ában elég egy ilyen port bevenni, mert hogy ez egy olyan por, ami ha felszívódik, akkor kb. 3 napon át hat a húgyutakban. Én leggyakrabban azt szoktam alkalmazni, hogy 2 tasakkal írok föl ebből a gyógyszerből, és akkor 3 nap múlva megismételhető a következő. Ha már több napot, tehát mondjuk 4-5 napot is jelent ezeknek a tüneteknek a megjelenése, akkor viszont már 3 tasakkal szoktam fölírni, akkor ez egy tulajdonképpen 9 napon átható kezelés, de csak 3 tasakkal, 3 naponta kell bevenni belőle, és akkor nagyon szépen tudjuk kezelni a húgyúti fertőzést.
És le is rövidülhet egyébként a gyógyulási folyamat.
Ez így van, tehát már 1-2 nap alatt érzi a javulást, de akkor is végig kell szednie, hogyha így írta fel az orvos. Tehát ez az egyik leggyakoribb, mondjam azt, hogy nyári panasz a hölgyek esetében. És hát ugye a légúti tünetek, vagy illetve légúti fertőzések is azért hát nem szünetelnek. Nyilván a vírusos felső légúti hurutjárványa az ugye lezajlik, amikor bejön a meleg idő, meg kiszabadulunk a levegőre, tehát zárt térben kevesebbet tartózkodunk együtt. Tehát ilyenkor inkább az igazán bakteriális torokgyulladások gyakrabban jelennek, meg tüszős mandulgyulladás, ilyesmi. Van, akinek érzékenyebb a torka arra, hogyha nagyon hideg folyadékot fogyaszt, lehet hideg sör, hideg fagylalt, vagy ezek a különböző jégkárság, egyebek, és akkor utána egyszer csak beindul a jellegzetes torokfájás, nyelési fájdalom, torokgyulladás. Hát ilyenkor érdemes belenézni a tükörbe, de hát nem csak azért, hogy megnézzük, hogy megborotválkoztunk-e, vagy hogy áll a sminkünk, hanem egy jó nagyra tátott szájjal azt kell nézni, és jó is, hogyha mondjuk akár most már az okostelefonok többsége tud világítani is, hogy belevilágít a torkába, és nem azt kell mondani, hogy á, mert akkor felhúzódik a nyelvgyök, és akkor nem látszik, hanem és akkor lemegy szépen, és minél mélyebb hangon akarjuk azt mondani, hogy annál inkább megnyílik, és látszik a hátsó garatfal, vagy látszanak a szép, nagy, pirosra megbúzott mandulák, esetleg a mandulákon tüszők. De most ilyenkor érdemes felkeresni az orvost, mert az esetek jó részében el kell tudni dönteni azt, hogy most vírusfertőzésről, ami ritkább, vagy bakteriális fertőzésről van szó, az viszont antibiotikummal kezelhető. Egyébként a legtöbb ilyen torokfájós dologgal kapcsolatban azt javaslom az embereknek, hogy az első 2-3 napban, még ha nincs is láz, de ott van a torokfájás, akkor csak ilyen torokfertőtlenítő, vannak szopogatós tabletták, torokba fújható dolgok, különböző ízesítéssel, ezek egyrészt csökkentik a gyulladásos tüneteket, másrészt enyhítik a torokfájást, harmadrészt pedig egy olyan, mondjam azt, hogy fertőtlenítő hatásuk van, ami elősegíti azt, hogy ha helyet csinálna a kórokozó baktériumnak a vírusfertőzés, mégis nem hagyja, hogy olyan kórokozó baktériumok szaporodjanak el, amelyek beindítják a bakteriális torokgyulladást. De hogyha 3 nap után sem szűnik meg ez a panasz, nyilván, hogyha a kísérő tünetek vannak, láz, stb., akkor azt enyhíteni kell, akkor érdemes megkeresni a házi orvost, aki már a kórelőzmény alapján, illetve a torokkép alapján, meg nagyobb adott nyirokcsomók, stb. Kísérő tünetek alapján el tudja dönteni nagy valószínűséggel, hogy ez most egy vírus volt, és már lecsengőben van, csak még vannak maradvány tünetei, vagy már beindult egy bakteriás légúti fertőzés, azt viszont antibiotikummal kell kezelni.
Thank you.
nagy a veszélye annak, hogyha valaki fölöslegesen szed antibiotikumot, mert lerombolja a szervezetben az őt védő normál flóra összetételét, és ha már a normál flóránál tartunk, milyen jó, hogyha erősítgetjük ezt a normál flórát.
Az hogyan tudjuk erősítgetni?
Az a tapasztalat, hogyha valaki úgynevezett pro és prebiotikumokat használ a nyári időszakban.
Egy picit álljunk meg, doktor úr, mert hogy lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, hogy mi a pro és mi a prebiotikum.
A probiotikum az, ami olyan mikróbákat tartalmaz, vagy élő, vagy pedig már úgymond elölt, vagy meghalt baktérium formájában, ami hogyha bekerül a tápcsatornába, akkor ott találkozva normál flórával, mondjam azt, hogy szinte életre kell, és azokat a baktériumokat tartalmaz, ami a normál flórának a része. Tehát felerősödik a normál flóra, mert a bennünk élő mikrobiomnak hívjuk ezt a normál flóra egységet. A bennünk élő baktériumok, azok barátságos bélbaktériumok, illetve nem csak a bélben, hanem ornyák, a hártyán, szájüregben, illetve minden nedvesebb üregünkben, tehát nőknél nyilván a hüvelyben is ott vannak, és antibiózis, ugye az antibiotikum szó is ebből származik, az antibiózis révén meggátolják a korokozó baktériumok betelepedését, vagy annak meg szaporodását. Az antibiózis mit jelent? Az azt jelenti, hogy olyan anyagokat termel, illetve annyira erős az élettérért való küzdelme a normál flórának, hogy egyszerűen nem hagyja szaporodni, vagy megtelepedni a korokozó, nem odavaló baktériumokat. És ennek a normál flórának nem csak a védekező szerepe van, hanem például ezek különösen a bélben az általunk elfogyasztott tápanyagból rengeteg olyan anyagot használnak föl a saját életben tartásukhoz, amiből például nagyon sokféle B-vitamin is keletkezik, és azt a bélen keresztül felszívja a szervezetünk, tehát gyakorlatilag vitamin gyár van az emésztőcsatornánkban, hogyha ezt jó karban tartjuk, és ezzel a saját vitamin szintünket is tudjunk biztosítani. A prebiotikum pedig az az anyag, ami elősegíti a normál flórának a szaporodását, mint egy tápanyagot jelent. Ilyen növényi rostok, például, mert ugye nagyon sok olyan cellulózrost vagy növényi rost van, amit ugye a mi emésztőrendszerünk nem tud megemészteni. Egyébként ezek a baktériumok pedig rendelkeznek olyan enzimekkel, amivel le tudják bontani ezeket a cellulózrostokat, saját tápanyagként hasznosítják, és mivel, hogy táptalajt adok ezzel a normál flóra baktériumoknak, ezért prebiotikum, tehát elősegítjük a normál flóra szaporodását. Tehát ez a pre és a probiotikum között a különbség. És ha már itt tartunk, hogyha valaki nyáron rendszeresen használ ilyet, vagy ugye nyár az általában az utazás szezonja. Megyünk mindenhova, keressük a tengerpartot, a mediterrán vidéket, vagy trópusi országokat, vagy egészen távoli országokba elutazunk az ottani különleges, egzotikus tengerpartokat élvezni. Ott ugye teljesen más flóra, más baktérium összetétele van mindennek, a táplálékokban levő anyagok is mások, és ezáltal, hogyha ilyen idegen helyen vagyunk, és idegen tápanyagokat fogyasztunk, számunkra a testidegen, addig nem ismert baktériumok is bekerülhetnek a tápcsatornába. Hogyha már eleve úgy készülünk egy ilyen útra, hogy itthon elkezdjük szedni a probiotikumot, akkor simán meg lehet úszni azt, hogy ne legyen az úgynevezett utazók betegsége, amit többféle módon lehet megszerezni. Egyrészt teljesen normál táplálékból is, ami idegen baktérium flóra volt benne, és ha mi baktérium saját flóránkban nincs benne, akkor megindul egy ilyen belső harc az új és a régi baktérium flóra között, és ez felborítja az emésztőrendszerünk egyensúlyát, úgyhogy akár hányással, akár hasmenéssel együtt járó úgynevezett utazók betegsége lehet meg, és hát nagyon kellemetlen az, amikor valaki elutazik egy hétre, és mondjuk abból 3 napot a WC közelében tölt, mert egyszerűen meg kimozdulni sem bír, meg enni sem bír, és legyengül, folyadékveszteség egyebek, tehát azért rendkívül kínos dolog. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol például az, a, hálózati víz nem alkalmas ivásra, mert Magyarországon kellőképpen kezelik, hogy iható víz legyen, illetve Európa legtöbb országaiban vezetékes víz iható, de minél délebbre megyünk, annál kisebb ennek a valószínűsége, nyilván magasabb vízhőmérséklet kedvezőbb lehetőséget ad a baktériumok szaporodására, és aztán az élelmiszereken ugye nagyon sokféle dolog van, másrészt lehet, hogy ott kicsit mások a higiéniai feltételek a táplálék elkészítése során is, tehát legyünk óvatosak. Van, aki annyira kínosan kerüli az ilyen helyzetet, hogy még a fogmosáshoz is csak palackozott vizet használ, de én azt mondom, hogy soha nem árt óvatosnak lenni, tehát nem tartom túlzásnak ezt a dolgot. Néhány éven belül mostanában voltunk különböző ilyen egzotikus helyeken is, ahol a társaság egy része már bevásárolt mindenféle csodaszereket, ilyen antibiotikum féléket, hogy nehogy ilyen problémája legyen. Én azt tapasztaltam, hogy ezeknél az embereknél akármennyire óvatosak is voltak, gyakrabban fordult elő ilyen probléma, mint azoknál, mint ahogy mi a barátainkkal mentünk, ugye két házas pár, hogy mi már előtte, egy héttel utazás előtt elkezdtük szedni a probiotikumot, végig szedtük, és még utána is két hétig, tehát gyakorlatilag majd egy hónapon át egyáltalán nem volt semmi bajunk, és nem kellett ehhez töményitalt inni nagyon sokat. Nem, volt ugye az is egy ilyen, hogy is mondjam, csak hiedelem. Bevett szokás, nem annyira hiedelem, bevett szokás, hogy ha valaki töményitalt iszik, akkor az mondja, hogy fertőtleníti a gyomrát. Hát tulajdonképpen nem maga az alkohol okozza ezt, hanem ez fokozza a gyomorsav termelést. És a gyomorsav az az első védelmi vonal, mert ezek a baktériumok általában nem savállóak. Tehát, hogyha magas a gyomorsav szintünk, akkor az azt jelenti, hogy a táplálékkal bekerülő, nem odavaló, akár kórokozó, akár nem kórokozó baktérium elpusztul a koncentrált gyomorsavban, tehát a sav tönkreteszi. Ezáltal lejjebb a tápcsatornába nem jutnak be, és így nem okoznak fertőzést.
Akkor némi alapja van?
Van némi alapja. Mondom, ennek ez a lényeg, ez az élettani alapja. Egyébként, ha a tudománytörténetet nézzük, egy kis kikanyarodást teszek. Annak idején, amikor a kolera betegség ugye tizedelte az emberiséget Európában, akkor volt egy mikrobiológus, ugye, aki nézegette a mikroszkóp alatt a kolerás embereknek a mindenféle testi háladékait, és akkor ő azt mondta, hogy ez a kis pici valami, amit látunk ott a mikroszkópban, kolera baktérium, kiderült később, ez okozza a fertőzést. És hát volt egy olyan kongresszus, ahol egy másik tudós, akinek az volt az elmélete, hogy itt mindenféle mi az már gőzök, meg gázok, meg nem tudom micsodák, meg tehát mindenféle dologra akarta ráfogni, hogy azok okozzák a kolera terjedését, tehát inkább ilyen misztikus területen kereste a betegségnek az okát, akkor csinált egy heroikus önkísérletet, ami arról szólt, hogy az a tudós, aki hozta, hogy itt van ebben a csőben a kolera baktérium, akkor ő fogta is ebbe a kis kémcsőből, fogta és puff, így megitta ezt a dolgot, és azt mondta, hogy na, akkor nézzük meg, hogy nekem lesz-e ilyen. Hát neki nem lett baja. Miért? Azért, mert refluxbetegsége volt, iszonyatosan sok gyomorsava volt, és ezáltal gyakorlatilag a kolera baktériumokat elpusztította, nem lett kolerás, az évtizedekkel visszavetette ennek a kolera betegségnek a tényleg oki felfedezését és kezelését. Egyébként vannak olyan élőlények, dögevő élőlények, mint a sakál, meg a dökkesei is, amelyeknek iszonyatosan nagy a gyomorsav koncentrációjuk, mit hiszen dögöket esznek, és ezzel fertőtlenítik gyakorlatilag, tehát ennek megvan azért az igazi élettani magyarázata. Minden esetre, ha ilyen országba megyünk, azért vigyázzunk, arra tartsuk be, általában utazási irodákkal szoktak utazni, tartsuk be azokat az előírásokat, hogy kerüljük a mindenféle vizet. A lehetőség szerint jégkockát ne kérjünk az üdítőbe, mert lehet, hogy az csak vízből van, és akkor az már nem olyan tiszta. Hogyha vizet fogyasztunk, akkor inkább fogyasszunk palackozott italokat, tehát hogy erre a formára azért, hogyha ügyelünk, akkor elkerülhető. Na de nyári időszakban nem csak a külföldi utazásaink kapcsán szedhetünk össze, hanem itthon is hányásos hasmenés tüneteket. Miért van ez? Hát azért, mert van többféle vírus, karecivírus, rotavírus, ami többnyire zárt közösségekben, tehát mondjuk egy nyári táborokban, ilyen helyeken szokta felütni a fejét, nagyon könnyen terjed cseppfertőzéssel, egyrészt közvetlen olyan felülettel való érintkezéssel, amin ott van ez a vírus, ami nem hosszú életidejű, hogyha kikenődik valamire, de egy olyan negyed órán belül, még hogyha megfogtam egy olyan csapot, amit olyan kézzel fogtak meg, ami mondjuk egy mosdó használata után, vagy mosdóban volt, és akkor ő ott éppen hájt vagy hasmenése volt, és megfogta a csapot, kinyitott a kézmosás. Én oda megyek, megfogom ugyanazt a csapot, aztán a számhoz nyúlok, és a magamba kenem. De ezeknek a vírusoknak egy része közvetlen légúti fertőzés formájában is terjed, tehát mondjam ezt, hogy cseppfertőzéssel ugyanúgy, mint a koronavírus, vagy az influenza. Tehát így közvetlen kontaktussal vagy cseppfertőzéssel terjedhet, és hát bizony nagyon kellemetlen tüneteket okoz, hányásos, hasmenéses tüneteket, ami lehet egészen komoly, tehát hogy szinte csillapíthatatlan a hányás, szinte csillapíthatatlan a hasmenés. Jobbik eset az, amikor hányni csak egyszer-kétszer kell, és aztán utána már csak a hasmenés tünete marad, az könnyebben kezelhető, mert akkor szájon át lehet pótolni a folyadékot. Nincs igazán specifikus gyógyszere ennek a dolognak, a lényeg az, hogy a folyadékot kell pótolni. Na most nyilván ilyenkor, amikor gyulladásba jön az egész emésztőrendszer, akkor képtelen emészteni normálisan. Tehát, hogyha bármilyen táplálékot elfogyasztunk, az egy olyan teher az emésztőrendszernek, hogy attól meg akar szabadulni. Tehát, hogyha annak ellenére, hogy érzi mégis a hányingert, vagy ott van a hasmenés, és elkezd valamit enni, jó, de éhen nem maradhatok, csak egy kis keksz, csak egy kis ez, csak egy kis az, biztos, hogy hosszabb ideig fönnmaradnak a tünetek. Én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy egy nap koplalás. A koplalás az azt jelenti, hogy semmi rágandó élelmiszert nem vesz magához. Illetve hát mondjuk fogyékony formájában tejet sem. Tehát semmi olyat, aminek a feldolgozása az emésztőrendszer feladata. Csak és kizárólag könnyen azonnal felszívódó folyadékot érdemes. Még hányás esetén is jól működik az, hogyha valaki szintén kanalanként kortyogatja be a vizet, tehát mint egy leveses kanál, beküld egy leveses kanálnyi vizet, folyadékot, és vár. Aztán egy 5 perc múlva megint, hogy ne legyen száraz a szája, mert mihelyt nagyobb volumen mennyiség kerül a gyomorba, akár folyadékból is, gyomor reflexesen kipumpálja magából, és jöhet újra a hányás. Mit veszít ilyenkor a szervezet? Nagyon sok értékes testnedvet. Ahhoz, hogy a szervezetünk jól működjön, nem szabad hagyni kiszáradni. Tehát a folyadékpótlás nagyon fontos. Vannak olyan készítmények, amelyek cukrot, közvetlen glükózt, tehát szőlőcukrot, illetve különböző sókat tartalmaznak, nátrium és kálium sókat, mert ugye ezt veszítjük el a hányás hasmenés során. És hogyha ezt vissza tudjuk pótolni, akkor nem lesz az a nagyfokú gyengeség, amit ilyenkor az ember érez, hogy úgy érzi, hogy kihúzták belőle az akkumulátort, le van eresztve, és már a gyengeségtől föl se tud kelni, szinte az ágyból már ereje alig van, hogy kimenjen a mosdóba, miközben ott fekszik a léltan. Hogyha ilyenhez nem tudunk hozzájutni, mert van, amelyik része ezeknek vényköteles, tehát az orvos tudja felírni, én most nem tudom, ez itt a reklám helye, de van egy olyan készítmény, amit én szoktam ajánlani a betegeimnek, hogyha utaznak valahova, akkor én szívesen felírom. Úgy hívják, hogy normolit por, nincs konkurenciája ennek, tehát nem tudok mást mondani. A lényeg az, hogy ebben ezek az összetevők vannak, és hogyha ezt valaki elviszi magával, és ilyen tünetei vannak, akkor naponta 3-4 ilyen tasakkal feloldva egy kis vízben gyakorlatilag nem kell, hogy kórházba menjen és infúziót kössenek be, hogyha benne marad ez a folyadék nyilván. Hasmenésnél ez könnyebben benn marad, hányásnál ugye könnyebben visszajön. hogyha nem terheljük semmilyen táplálékkal az emésztőrendszert, akkor egy napon belül megszűnnek a tünetek. A legtöbb hibát ott követik el, hogy hú, most már jobban vagyok, akkor most egy kis keksz, egy kis vízben főtt krumplé, vagy ez az.
Mert ugye a diétát szokták ilyenkor, ugye javasol,
igen,
a diétás étkezést.
Azt mondják, hogy igen, de ez a koplalás az nem diéta. A koplalás az azt jelenti, hogy semmi emésztendőt nem veszek magamhoz, viszont a folyadékot szigorúan pótolom. És akkor egy nap alatt leáll a hasmenés, és teljesen rendben jön. A legtöbb esetben, amikor azt látom, hogy egy hét után is jön, hogy még mindig hasmenésem van, már olyan kellemetlen, és teljesen le van gyengülve, akkor általában az a hiba, hogy de most csak akkor még ettem egy kis ezt, meg most csak akkor pirítóst. Hát ugyanúgy meg kell emészteni, akár megszárítom a pirítóba, akár frissen eszem, tehát semmi különbség a kettő között nincs, semmilyen szempontból. Az íze más a pirítósnak, mint a nem megpirított kenyérnek, szóval ez ugyanaz az emésztési feladat a szervezet számára, sőt a pörkanyagok azok még izgatóak is lehetnek az emésztőrendszer számára. Úgyhogy ennyit a nyári hányásos hasmenéses dolgokkal kapcsolatban.
Viszont akkor ismételjük el, hogy hogyan tudunk felkészülni egy-egy utazás előtt arra, hogy megelőzzük ezeket a bajokat.
Hát egyrészt figyeljünk oda, hogy milyen országba utazunk, nézzük meg a különböző utazási irodáknak, akár a honlapjain, akár a tanácsadó oldalain, hogy akkor mire ügyeljünk. Ha mondjuk olyan országba utazik valaki, ahol akár kötelező védőoltások is kellenek, akkor nem úgy van, hogy jaj, két hét múlva utazom, és akkor most kellene, mert az immunrendszer az nem tanul egy perc alatt. Tehát, hogyha valahol a védőoltás, mondjuk sárga láz elleni, vagy hepatitis, tehát májgyulladás elleni védőoltás kell, azt már fél évvel előtte érdemes betervezni, hogy igen, akkor én oda fogok menni, kezdjük el az oltási sorozatot.
Sorozatot,
így van. Mert az immunrendszer az ismétlő oltással fog felkészülni arra a betegségre. A másik pedig, hogy ügyeljünk a higiénés előírásokra, vigyünk magunkkal a probiotikumot, illetve kezdjük el otthon már szedni a probiotikumot, és én azt szoktam mondani, hogy a nyári időszakban senkinek nem árt, hogyha mielőtt neki kezdene úgymond a nyárnak, a nyaralásnak, még ha tünet és panaszmentes is, egy kúrányi probiotikumot magához vesz. Miért? Mert lehet, hogy volt egy tavaszi náthás időszak, lehet, hogy szedett valami antibiotikumot, ami egy kicsit megbolygathatta a normál flórát, erősítsük fel nyárra a normál flóránkat. És a probiotikumok megerősítésére nem csak tabletta vagy ilyen ampulla formájában lehet magunkhoz venni a normál flórát tartalmazó mikróbákat, hanem vannak olyan tejtermékek, például a különböző joghurt, kefirfélék, amelyekben ott vannak a normál flóra részét képező baktériumok, mikróbák, és hogyha mondjuk nyáron hűsítőként többször fogyasztunk ilyen kellemesen lehűtött joghurtot, kefírt, akkor ezzel is erősítjük a normál flórát.
It's all I need.
Mit jelent egyébként az, hogy egy kúrányi, tehát mondjuk hetekkel korábban kezdjük el szedni, vagy ez az egy kúrányi, ez egy hetet jelent, mennyiségre mennyit jelent?
Ez mindig attól függ, hogy milyen készítményről van szó. Amit mi szoktunk használni, abban én úgy szoktam, hogy egy 60 kapszulát tartalmazó csomagot veszek, és azt kétszer egyesével elkezdjük szedni. A 60 nap kétszer egy, vagy a 60 kapszula kétszer egyesével, ez egy hónapig tart. És akkor biztos, hogy nem lesz semmilyen gondom. Tehát ilyen egyszerű, jó, nem olcsó, néhány ezer forintba kerülnek ezek, de hát én azt mondom, hogy ha már az ember nem akar kellemetlen perceket szerezni magának, az megér néhány ezer forintot.
Így van. És hát a beszélgetésünk elején beszéltünk már arról, hogy vannak a húgyúti fertőzések, és ugye itt már említettük a strandokon való jelenlétünket, azért itt a gombásodás is elég nagy károkat tud okozni, vagy komoly problémákat.
Igen, hát az a helyzet, hogy a gombafertőzés, ugye a gomba mit szeret? A meleg, nedves és többnyire sötét környezetet. Tehát hol fog megtelepedni a gomba, amit mi összeszedünk a környezetből? Azokon a testrészeinken, ahol meleg van, ahol nedvesség van, és amit nem ér annyira a nap, mert az ultraérő sugárzás a bőr, illetve hát az minket megtámadó gombákat, azt pusztítja. Tehát mondjuk a nőknél gyakran ugye hüvei fertőzések, gombás hüvei fertőzések jöhetnek elő. Az összetapadó testrészeknél, tehát a nőknél ez nagyon gyakori az emlők alatt, az emlőhajlatban, hónajban, vagy gyakorlatilag a combtőben, ugye ott, ahol egymással összetapadnak a bőrfelületek, ott ugye nedvesség van, meleg van, illetve sötét van, és ugyanígy a lábakon, ahol a lábujjak között, mert ugyanúgy sokan zárcipőben járnak, vagy műszálas zoknit hordanak, és ott egyszerűen, még ha nem is érzi, hogy nagyon izzad, de kicsit befülled a bőr, kicsit puhábbá válik, föllazul, könnyebben megtelepedik a gomba. Gombás körönfertőzés az egy külön téma, de ezek a nyári bőrgombásodások vagy nyálkahártya gombásodások azért olyan helyeken, ahol például nem kellőképpen kezelik a fürdővizet, ott ezek sokkal gyakrabban fordulhatnak elő.
Mi mit tehetünk ellene, hogy megelőzzük?
Hát azt tehetjük ellene, hogy legkevésbé használunk bőrfertőtlenítő mosakodószereket.
Ez mit akar?
Hát vannak olyanok, amit azért ajánlják a különböző ilyen tusfürdőket, egyebeket, hogy az elpusztít minden kórokozót, el. A normál flóra baktériumot is ugyanúgy elpusztítja. Ugye a bőrünkön van egy ilyen savköpeny, azért is sav, mert a rejték is egy kicsit savas, más ezt a milliót biztosítja azoknak a bőrön levő, a mikrobiom részét képező baktériumoknak, amelyek védenek minket. Na most, hogyha én elkezdek fertőtleníteni, akkor nem csak kiszárítom a bőrt, és repedezetté válik, és felhámot annyira legyengítem, hogy könnyebben megtelepszik rajta minden, hanem egyszerűen kinyírom az engem védő normál flórát is, és ezáltal helyet csinálok bármilyen más kórokozónak, többek között a gombáknak is. Arra kell ügyelni a nyári időszakban, amikor izzadékonyabbak vagyunk, hogy gyakrabban kell mosakodni, és lehetőség szerint olyan ruhát hordani, ami kellőképpen szellős, az ilyen összetapadó testrészeket is gyakorlatilag akkor olyan textillel borítani, ami nedvesség felszívó hatású. Érdekes, hogy nagyon, hogy is mondjam, csak félünk a műszálas dolgoktól. Valóban, mert a műszálas dolgok azok nem vezetik el úgy a nedvességet, mint a hagyományos pamut, vagy ehhez hasonló textíliákot, felszívja a rost, és akkor egy kicsit elvezeti a nedvességet, tehát szárazabban tartja ezeket a területeket. Ugyanakkor vannak azok az igényesebb, már műszálas technikai öltözékek, amit sportolók is sokszor használnak, de hát mondom, az igényesebb, az azt jelenti, hogy egy kicsit drágább is, ami kifejezetten olyan műszálas struktúrával rendelkezik, ami elvezeti, és szinte hűti, mint egy kis ventilátor elvezeti a testnedveket, és egy ilyen kis mikrokapilláris rendszeren keresztül de gyakorlatilag szárazon tudja tartani ezeket a testfelületeket, de nyilván egy sportolás, vagy egy ilyen alkalom után, amikor ilyen ruhadarabot visel az ember, akkor amikor leveszi, utána gyorsan át kell mosni, ki kell öblíteni, mert ugye a műszál is hát tulajdonképpen szerves anyag, és hogyha ott valami baci vagy gomba megtelepedett, akkor az neki egy nagyon jó táptalaj lehet. Tehát szépen ki kell öblíteni, az olyan, hogy ezek hamar is száradnak, tehát az ember az este kiöblíti vízben, vagy egy kis mosószerrel kiteszi, másnap reggel újra fölveheti, mert teljesen szárad, nem kell vasalni, meg mindenféle ilyen dolgokat művelni vele. Úgyhogy ez egy ilyen praktikus dolog. Azokat a testrészeket, ahol nem tudjuk az izzadást úgy igazán meggátolni, vannak olyan hintőporok, amelyek például a gombák szaporodását gátolják, és ehhez a testrészhez például egy ilyen kis egyszerű hintőporozás alkalmazható. De hát ez nyilvánvalóan gyakrabban kell végezni, úgyhogy előtte az ember leöblíti, szárazra törli azt a testfelületet. Mondom, nem kell mindig ilyen szappanokkal, meg ilyen dolgokkal, különösen nem fertőtlenítő, meg ilyen kézfertőtlenítő dolgokkal bánni, mert az irritálhatja is a bőrt, és előkészíti a kórokozó megtelepedését.
Említettük, utazások alkalmával előjöhetnek betegségek, viszont vannak olyan kellemetlen tünetek, amik pont az utazás alkalmával jönnek elő, ez a hányinger, netán hányás is. Gyerekek körében talán ez fokozottabb. Mit tehet mondjuk egy szülő ilyen esetben? Hogyan tudja segíteni a gyereket?
Tehát utazás közben. Amikor autóval mennek, vagy hajóval, vízi járművel, tulajdonképpen ezt úgy hívják, hogy kinetózis, amikor a mozgás következtében, a kinézis a mozgás következtében az egyensúly érzékelő rendszerünk egy ilyen állandó imbolygást érez, és úgy elbizonytalanodik, mert hogy van nekünk egy egyensúlyérző, meg testhelyzetérzékelő szervünk, ugye a belső fülben, aminek az a szerepe, hogy a mozgásunk egyenletes, normális lehessen, ne botoljunk meg, ne essünk el, de megfelelő testhelyzetet tudjuk fölvenni ahhoz, hogy egyensúlyban legyünk. Hogyha a körülöttünk levő világ, például egy autó, a sok-sok kanyarban jobbra-balra hegyi kirándulások alkalmával, vagy a hajó csak úgy finoman a hullámokon egy kicsit leng, akkor ez az állandó ingerült helyzetbe jön az egyensúlyérző szervünk, és nem érzi a stabilitást. Ennek van egy olyan élettani következménye, hogy először egy ilyen enyhe kis szédelgés következhet be, utána egy akárhány inger, illetve hányás. Na most vannak olyan gyógyszerek, amelyek kiküszöbölhetik ezt, van, ami vény nélkül is kapható, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy utazásra készülök, tudom, hogy érzékeny erre a gyerekem, akkor vény nélkül kapható ilyen gyógyszert, akár kub formájában, akár tabletta formájában meg lehet vásárolni, és akkor az utazást megelőzően, ha beveszi, akkor ennek lesz egy olyan hatás, hogy eltompítja ezt az ingerelhető egyensúlyi állapotot, viszont van egy idézőben mellékhatása, mégpedig az, hogy álmosabbá válhat tőle az ember. Tehát van úgy, hogy ha például egy hosszabb utazást nyűgösebben viselő gyermeket, azt mondom, hogy jó, akkor adok neki egy kupot, lehet, hogy ő elszendereg az autóban, és ez nem is baj, mert akkor nem fog nyüglődni útközben, hanem kellemesen átalussza, és ó, megérkeztünk, tehát akkor nem azt hallom tőle 10 percenként, hogy mikor érünk már oda, hanem esetleg nézelődik, aztán elbóbiskol, és akkor túl van ezen az egész problémán.
Ez egyébként kinőhető? Vagy ez hogy múlik el? Tehát felnőtt korban is vannak olyanok, akiknél megmarad sajnos.
Igen. Ez gyakorlatilag kinőhető. Gyerekek érzékenyebbek erre, mert hogy az idegrendszer fejlődése az olyan, hogy amikor pici korban elkezdünk felállni, akkor rátanul a szervezetünk arra, hogy hogyan stabilizálja önmagát. Ez egy rendkívül bonyolult dolog, mert ugye az egyensúlyérző szervrendszerünkből érkező információkat, meg a végtagjainkból, az izomtónusnak az információit is feldolgozza az idegrendszer, tehát rátanul arra, hogy hogyan viselkedjünk két lábon járó emberként. Ez hosszabb idő. Most lehet, hogy egy olyan kikanyarodást teszek, ami nem túl szerencsés ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy fontos. Azt láttam, hogy divatba jött az úgynevezett gyerekkomp. gyerekgyógyászok, meg a gyerekneurológusok, meg az ilyen gyerekfejlődést annak foglalkozó emberek így sikítva felállnak, és azt mondják, csak ezt ne. Miért? Azért, mert egy olyan fajta külső segítséget jelent a gyereknek, hogy gyakorlatilag azt a rátanulási folyamatot, hogy én most négykézlábbáztam, fölkapaszkodok, nem érzem, puff, leülök, hát lehet, hogy a pelenkára fogok leülni, de lezuppan egyet a gyerek. Tehát ezek a fajta próbálkozások, ezek tanítják meg a szervezetet arra, hogy ez a rendszer nagyon jól összehangolódjon, az egyensúlyérző rendszerünk, meg az izomtónusz szabályzás, meg a szándékos, akaratlagos mozgás, illetve a nem is akaratlagos, hanem reflexes mozgások, hogy egy harmonikus idegrendszeri egyensúlyban legyenek, és ennek a mozgás fejlődésnek óriási hatása van az agy teljesítményének a többi részére, és például akik gyerekkomban próbálnak meg, vagy tanulnak meg, lehet, hogy ideje korán járni, tehát ő még nem érett arra, hogy igazán járjon, de így az gyerekkompra támaszkodva már elkezdi magát tolni ide-oda, azoknál sokkal gyakrabban fordul elő a diszlexia, tehát az olvasási probléma később, vagy a diszkalkulia, nem tudnak úgy számolni, diszgráfia, tehát nem csak a finom mozgásoknak az elsajátítása rosszabb ilyenkor, hanem a gondolkodásnak is bizonyos területei nem úgy fejlődnek, megrekednek egy bizonyos szinten. Szóval hagyni kell a gyereket a saját tempójában, megtanulni járni, mozogni. Nagyon fontos arra figyelni, ez mondjuk gyerekgyógyász téma, de azért mégis azt gondolom, hogy ehhez tartozik, hogyha valakinél azt látom, hogy nem a korának megfelelő a mozgás intenzitása, akkor érdemes megmutatni szakembernek, és akkor elkezdődhet egy úgynevezett korai fejlesztés, felzárkóztatás, és akkor kikerülhetők a későbbi fejlődésbeli elmaradásnak a következményei.
Igen, mert hogy a gyereknél a mozgás fejlődésnek megvan az a folyamata, ami nem véletlenül van úgy, ahogy.
Így van, pontosan, és ezt nem szabad mesterségesen átalakítani, befolyásolni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a nyári időszakhoz köthető leggyakoribb megbetegedésekről beszélgettünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Műsorunk a 2023. július 10-i adás ismétlése volt. Ma a beszélgetés első részét hallhatták, jövő héten folytatjuk témánkat ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán, köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Karkus István, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!